Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a 15. és a 16. század fordulójára, legalábbis Itáliában a reneszánsz szellem, a humanista szemlélet diadalmaskodott a hagyományos skolasztikus gondolkodás, tudományosság, teológiai bölcseleti látásmód felett. De nem csak a megszülető művek témái váltak világiassá, hanem a szerzők között is felbukkant egy olyan zömében jogászokból álló tanult laikus réteg, amely már sem egzisztenciálisan, sem gondolkodásmódjában nem függött a keresztény kultúra hagyományos témáitól, kérdéseitől. Ennek az új típusú értelmiségnek volt jellegzetes alakja a politikai gondolkodás klasszikusa, a diplomata, kormánytisztviselő, történész, szépíró, költő Niccolò Machiavelli. Machiavelli 1469-ben látta meg a napvilágot, az ekkor már a bankárból lett főúr Cosimo, majd a nagy Lorenzo révén a Medici család uralma alatt álló városállamban, Firenzében. Alig, hanem nemesi származású apja tekintélyes, kisebb vidéki birtokokkal is rendelkező jogász volt, aki fiát is ugyanerre a pályára szánta, de az apa neves könyvbarát, könyvgyűjtő is volt, aki kedvtelése szolgálatában még egy kis nyomdát is létesített otthonában. Az ifjú Niccolò az apai könyvtár révén alapos műveltségre tett szert, olvasta a klasszikusokat, de teológiai, bölcseleti műveket, történeti és jogi munkákat is, sőt alaposan megismerte a költőket, a drámai és regényirodalmat. Miután befejezte tanulmányait, maga is jogi praxisba kezdett, és hamarosan tekintélyes és keresett ügyvédként ismerték el az Arnóparti város polgárai. Firenze ebben az időben a pápai, francia és spanyol befolyás hálójában vergődött, aktív részese volt a közép-itáliai fejedelemségek és városok csatározásainak, közben pedig féltékenyen igyekezett óvni önállóságát, kereskedelmi és pénzügyi érdekeit. Amikor 1494-ben a város francia támogatással egy időre elűzte a medicieket, köztársasági államformát vezettek be, valójában azonban a következő 4 esztendőben a karizmatikus dominikánus szerzetes Savonarola uralta már-már diktátori hatalommal a várost. Machiavelli kezdetben pártolta Savonarola uralmát, rendpárti erkölcsi szigorúságát, rajongó vallásosságát, idővel azonban másokkal együtt ő is ellene fordult. 1498-ban a barát egy népfelkelés hatására megbukott, és pápai támogatással eretnekként mágián végezte, Firenzében pedig a tanács vette át a hatalmat. Machiavelli ekkor közszolgálatba lépett, és titkára lett a had, bel és adóügyekért felelős városi testületnek, a második kancelláriának. 2 évvel később ezt újabb kinevezés követte, ő lett a várost irányító tizek tanácsának a titkára, a firenzei kormány amolyan szürke eminenciása. Ebben a minőségében a következő 12 esztendőben megreformálta a város adóügyeit, részese volt a helyi törvénykezésnek, számos diplomáciai feladatot teljesített. Összesen 23 alkalommal képviselte követként Firenzét a francia és a német udvarnál, a pápai kúriánál és más olasz városállamok kormányzatainál, személyes kapcsolatot alakított ki pápákkal, uralkodókkal, vezető politikai személyiségekkel, akik közül az 1502-ben Cesare Borgiával, 6. Sándor pápa fiával, Romagna hercegével kötött ismerettsége gyakorolta rá a legnagyobb hatást, küldetéseiről pedig részletes a politika kulisszái mögé betekintést engedő beszámolókat készített, amelyek ma is fontos történeti források. Ismét fordulatot az hozott az életében, amikor 1512-ben a mediciek francia és pápai támogatással visszatértek Firenzébe. A város vezetését Giovanni dei Medici bíboros vette át, akit a következő évben 10. Leó néven pápává választottak, valamint testvére Giuliano. A korábbi városi tanácsot szétzavarták, tagjai száműzetésbe vagy börtönbe kerültek. Ez a sorsvárt Machiavellire is, bár csak néhány hetet töltött börtönben, ahol egy alkalommal kínvallatást is el kellett szenvednie, ám szabadulásakor állásából elbocsátották. Ekkor San Casciano melletti családi birtokára vonult vissza, ahol a következő években csak néhány barátja látogatta. Idővel azonban a város új ura, az ifjabb Lorenzo dei Medici ismét kegyes volt hozzá, kisebb megbízatásokkal látta el. Valójában ekkor hivatali kötelmeitől megszabadulva vette kezdetét elméleti írói munkássága. Míg korábban hivatali iratai mellett csak néhány hadszervezési írás került ki a keze alól, most, miközben a nappalokat vadászattal, kertészkedéssel töltötte, este művein dolgozott. Elkészítette a háború művészete címet viselő értekezését, folyamatosan írta beszélgetések Titus Livius első 10 könyvéről szóló munkáját. 1513-ban keletkezett főműve a fejedelem, amely a korszak legjelentősebb államelméleti traktátusa, később pedig a Mediciek megbízásából megírta Firenze történetét, amellyel 1532-re készült el. Élete utolsó évtizedében érdeklődése a szép irodalom felé fordult. Ebből az időből még 1518-ból való Mandragora címet viselő színjátéka, amelyet Firenzében és a pápai udvarban Rómában is bemutattak, de írt még néhány színpadi játékot, verset, erkölcsi tárgyú értekezést is. Nagyon fontos, hogy ezeket a műveit nem latinul, hanem tudatosan olasz népnyelven alkotta meg, fontos alakjává válva az olasz irodalmi nyelv későbbi fejlődésének. Élete végén még egy nagy csalódás érte, amikor 1527-ben a Medici uralom ismét megbukott Firenzében, és rövid időre helyreállt a köztársasági államforma, a város vezetése már nem tartott igényt a szolgálataira, sőt egyenesen Medici bérencnek tekintette. A halál így mellőzöttségben ért a szülővárosában, Firenzében 1527. májusában. Machiavelli hírnevét elsősorban a fejedelem Il Principe címet viselő államelméleti munkájának köszönheti. Ennek alapgondolata alig, hanem még a Cesare Borgiával való találkozása idején megfogant, a mű megírására azonban csak vidéki száműzetésében 1513-ban került sor, nyomtatásban pedig ez az értekezés a szerző halála után 1532-ben került az olvasók kezébe. A művet, amely valójában a jó kormányzás elveinek és a jó uralkodó portréjának megfogalmazása az ifjabb Lorenzo dei Medicinek, akkor Urbino hercegének ajánlotta, valójában azonban mindazoknak szánta, akik a hatalom birtokosaiként alakíthatják Itália jelenét és jövőjét. A 26 fejezetből álló munka alapja és forrása a politika, a hatalom, Machiavelli általi megfigyelése és az abból levonható következtetések megfogalmazása volt, célja pedig az itáliai politikai helyzet kedvező alakítása, távlatilag egy egységes állam, Olaszország megteremtése. Ami magát a történelem aktualitását illeti, Machiavellinek az volt a véleménye ellentétben a középkori felfogással, hogy a históriát nem Isten irányítja, ő általános törvényadói munkája mellett csak távoli szemlélője az eseményeknek. Ami valójában megszabja a történelmi történések menetét, az az emberi erő, a szabad akarat és a vakszerencse, minden esemény ezek bonyolult kölcsönhatásából érthető meg. Éppen ezért a valódi államférfinak bátran cselekvő és kezdeményező személyiségnek kell lennie, aki még az erkölcsi kockázatokat, a rossz dolgokat is vállalva tesz meg mindent hatalma, országa, valójában Itália érdekében. Cselekvő, tevékeny fejedelemre van tehát szükség, akinek tetteit sikerességük szerint kell megítélni, és ennek a sikerességnek alá van rendelve minden más, így az erkölcs, a politikai következetesség és korrektség is. a jó uralkodónak politikai éleslátással, taktikai és stratégiai érzékkel, kellő gyakorlattal és a jövő alkalmas víziójával megfelelő célokkal kell rendelkeznie. Célja érdekében minden lehetséges eszközt fel kell használnia, még a rövid távon rosszakat, károsakat is. Ugyanakkor igaztalan az a vád, hogy a cél szentesíti az eszköz, elvet vallotta volna Machiavelli, a rossz eszközök nem válnak nála jóvá jó célok szolgálatában, hanem rosszak maradnak, de alkalmazásuk időről időre elkerülhetetlen. Ezért van az, hogy a politikában a manipuláció, az érdekekkel való visszaélés, a zsarolás, a megtévesztés, a félelemkeltés gyakran elkerülhetetlen, néha pedig még az ellenfelek fizikai megsemmisítésére is sor kerülhet. Ezeket a lépéseket azonban nem az erkölcsnek, hanem a politikának kell legitimálnia. A fejedelemnek nem pusztán a hatalom megszerzése és megtartása a célja, egyéb feladatai is vannak. Ilyen a kereskedelem, az ipar, a mezőgazdaság fejlesztése, a városszépítés, a tudományok és művészetek pártolása. Az eszményi fejedelem hatalma erős hadseregen alapul, amelyet sorozásni révén a népfiaiból kell verbobálni, megfelelően kell kiképezni, felfegyverezni és vezetni. Ez utóbbi témával, a hadsereg ügyeivel más írásaiban is foglalkozik. Elgondolása szerint a zsoldos seregeket toborzott haddal kell felváltani, olyan haddal, amely a polgárok közül az arra alkalmasakat besorozva és kiképezve áll csatasorba. A lovasság helyett jól képzett gyalogságot kell felállítani, nagyobb szerepet kell adni a modern tüzérségnek, képzett tiszteket, nem pedig alkalmatlan nemes embereket kell amatőr vezérekként a csapatok élére állítani. Ezek mögött, a megfogalmazások mögött nem nehéz felismerni Machiavellinek azt a reményét, hogy rövidesen színre lép majd az a rátermett vezető, aki egyesíti Itália egymással acsarkodó fejedelemségeit, megteremti azt az Itáliát, amely egységes nemzetállamként lehet partnere spanyol, francia vagy Németországnak, és képes függetleníteni magát az idegen hatalmak ismétlődő beavatkozásától. A sorok között jól felismerhetően Cesare Borgia alakja és hatalmi kísérlete derek fel, mint példa és minta, amely ugyan sikertelen maradt, de lehetőséget, mintát kínált arra, hogy milyen irányba kellene fordítani az itáliai történelem keretét. De még az sem bizonyos, hogy az új hatalomnak okvetlenül monarchikus természetűnek kell lennie, hiszen különösen Liviusról és a köztársaság végnapjairól értekező másik munkája szerint a köztársaság államformája és annak alkalmas vezetése, vezetője is rátermet lehet arra a szerepre, amelynek avatott gyakorlóját ő fejedelemnek nevezi. Bár munkájának közvetlenül nem témája, de Machiavelli láthatóan határozott bírálója kora egyházi állapotainak. Sérelmesnek tekinti, hogy az egyház átveszi, kisajátítja a világi hatalom szerepét, beavatkozik a politika a kormányzás dolgaiba. Határozottan úgy látja, a pápai állam annak létezése a remélt itáliai egység akadálya, a pápák pedig hatalmi játszmák részeseiként nem pásztori küldetésüket teljesítik, hanem diplomáciai manővereikkel, külső hatalmakkal kötött szövetségeikkel felelősek az itáliai fejetlenség és zűrzavarért. Nem magával a hittel, a keresztény vallással van a baj, hiszen az a lélek igazságának és üdvösségének eszköze, a kultúra és civilizáció fontos bástyája, amelyre a népnek és az államnak, a fejedelemnek szüksége van, de csak akkor, ha képviselői a lélek dolgával törődnek, nem pedig a közügyekbe ártják magukat. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel már, a Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.